Mocsai Tamás a nap vendége. Jó estét kívánok, Mezei Dánielt hallják. Folytatjuk a beszélgetést a NEKA ügyvezető igazgatójával, a Nemzeti Kézilabda Akadémia és Módszertani Központ ügyvezetőjével, illetve korábbi 190-szeres válogatott kézilabdázóval. Szó volt a londoni olimpia negyedikeinek 10 éves jubileumáról, szó volt a németországi évekről, és szó volt ennek a filozófiájáról, amit te és édesapád meghonosítottatok. Hogyan tudtok bekapcsolódni a hazai kézilabda életbe, hogy ezért lehet hallani vitákról, lehetett hallani támadásokról, irigységről, kritikákról, hogy áll ez most, és milyen az együttműködés a magyar kézilabda társadalom többi szereplőjével?
Én azt gondolom, hogy a tendencia javuló, és egyébként mindig így van, hogy az embernek lehet más véleménye, de az biztos, hogy ezt meg kell beszélni, és kell egy olyan jövőképet felvázolni, ami a kézilabda sportágat jó irányba vezeti, és újra sikeressé teszi. Mi a NEKA neve vagyunk, ugye előbb is említettem, egy stratégia mentén haladunk, ahol az utánpótlás képzés, mert a 13-14 éves egy komoly kiválasztással kezdődik, és utána egészen a beválásig megy, amikor ezek a fiatalok már helytáltak az NB1-ben, a legszínvonalasabb magyar bajnokságban, lányoknál, fiúknál, ott a két nekás csapatunk van, és utána majd kikerülnek a magyar NB1-be, bízva abban, hogy a magyar klubok egyre több magyar fiatalnak adnak majd lehetőséget, hogy szerepeljenek. Megjegyzem, itt azért nagy a felelősség a magyar fiatal sportolóknak is, mert ez egy lehetőség, ezzel élni kell, és a teljesítmény az mindenkire vonatkozik, így rájuk is.
A válogatottak hogy áll most ez? Tehát, hogy kérdeztem már az előbb, de hogy tud olyan szintű játékosokat adni a NEKA, akik a különböző utánpótlás válogatottakban, a felnőtt válogatottban segítik a csapat munkáját?
A megállapítható, hogy utánpótlás szinten abszolút. Tehát ott a gerincét alkotjuk a csapatoknak. A sikerek is jönnek, gondolok itt, nem tudom, ebbi ezüst, aranyérmek jönnek. Itt az a kérdés, hogy a felnőtt szinten hogyan tudunk helytállni. És itt a NEKA hogyan tudja folyamatosan olyan játékosokat képezni. Egyébként utána mi elengedjük a kezünket, tehát utolsó lépcsőfokot a magyar egyesületekben kell ezt megtenni, hogy felnőtt válogatottak legyenek, hiszen azt azért látjuk, egy kézilabdázó olyan 27 éves korára lesz olyan teljes, érett játékos, és mi őket elengedjük eddig, legalábbis 18-19 éves korban. Tehát azok egy hosszú út van előttük, és most kell megteremteni nekünk közösen az, hogy jó bajnokságban szerepeljen, sok minőségi mérkőzés legyen, ahol a magyar fiatalok tét helyzetben, tehát amikor számít, az úgynevezett crunch time-ban, azt a tapasztalatot megszerzik a pályán, hogy ők éles helyzetben jó döntés hoznak, és jól játszanak.
Milyen az együttműködés a többi kiemelt akadémiával, a módszertani központokkal?
Én azt gondolom, hogy ez is egyre pozitívabb. A módszertani központ összefogjuk az akadémiákat, egyeztetünk szakmai programokról.
Ugye vegyük itt végig, hogy kézilabdában van a NEKA, kosárlabdában a Rádh Géber Akadémia, futballban a Felcsúti Puskás Akadémia. Igen. Kit hagyok ki? Nem hagyok ki senkit.
Igen, egyelőre.
Jó, igen. Szóval?
Hát, hogy a kézlabdán belül nyilván itt a nagy egyesületekre épülő, tehát egy Ferencváros, egy Szeged, egy Győr, egy Veszprémfüred, egy Debrecenre, ugye ők megjelennek, és itt egy irányba elindultunk, hogy hogyan lehet olyan felmérési rendszert létrehozni, ahol mindenki objektívan látjuk, hogy a fiatalok a bemenetkor, tehát 10-14 éves, meg az évek folyamán hogyan fejlődnek. És ez nagyon izgalmas, mert ilyen eredmények mentén összetudjuk őket hasonlítani a nemzetközi eredmények, és látjuk, hogy esetleg hol van lemaradás. Emellett szakmai napokat tervezünk, és szervezünk, ahol szintén bevonjuk őket. Legutóbb például Szegeden voltunk, a PIK Szegednél, ahol a Pásztor mesteredző tartott nekünk egy szakmai előadást, és elmondta, hogy ő a spanyol rendszerében hogyan gondolkozik. Tehát tanuljunk egymástól, nyissunk egymás felé, és hát ott is megjelentek közel 160 szakember, és nagyon sikeresnek mondható. Tehát nem csak itt a NEKA-ról szól, hanem mindenkinek az együttműködés, a közös know-how, amivel tudjuk ezt a fejlesztést létrehozni.
hogyan illeszkedik mindebbe, amiről beszéltünk, a Sport és Innováció Konferencia. Itt ugye az első nap a TF-en lesz, most jövő héten szerdán, utána pedig a NEK-án két nap, illetve másfél nap egész pontosan. És hogy elnéztem az előadókat, hát lesz know-how.
Igen. Idén egy kicsit más megközelítésből kezdtük felépíteni ezt a rendezvényt, mert abból indultunk ki, hogy van a sportban egy know-how, és ugye a témája a tehetségből teljesítmény, de vizsgáljuk meg, illetve hívjunk olyan neves előadókat, akik sikeresek más területen. Sikeresek olyan kultúra területén, mondjuk sport és kultúra, de legyen az a zene területén, legyen a gazdaság területén, legyen a sportvezetés területén, legyen az a média területén, és ugye mondják ők el, hogy az ő szakterületükön hogyan zajlik ez a folyamat, hogyan választanak ki egy embert, hogyan menedzselik őket, hogyan integrálják egy csapatban, és hogyan lehet egy gazdasági cég utána sikeres mindemellett.
Minden területen vannak olyan megállapítások, amelyek más területeken hasznosíthatóak?
Biztos vagyok benne. Tehát, hogyha azt gondolom, hogy amikor elkezdtem a NEK-át építeni, akkor azt láttam, hogy egy akadémia rendszer, ez nem egy egyesület, sokkal komplexebb, hiszen itt van létesítményüzemeltetés, a kollégium fenntartásig, az összes sportszakmai kérdésekben, eszközfejlesztés, rengeteg a tematika, amit ugye összhangba kell hozni. És hogyha egy multit nézek, vagy bizonyos olyan vállalkozásokat, akkor ugye megállapítható, hogy ott van egy rendszer, van egy minőségbiztosítás. Na, akkor tanuljunk tőlük, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan szervezetben hogyan gondolkoznak, hogyan választanak ki, mit vesznek figyelembe. Én azt gondolom, hogy itt rengeteg olyan közös téma van, amit lehet egymástól igen segíteni és tanulni.
Az érdeklődés milyen, mert ez az újfajta konferencia tulajdonképpen ez egy ilyen találkozási pontként funkcionál most, hogy jöjjenek el minél többen a sportból, a gazdaságból, és legyen egy közös eszmecsere, ez tehát mennyire talált jó fogadtatásra?
Akivel eddig beszéltem, az mindenki azt mondta, ez nagyon jó kezdeményezés. Tehát ez a nevekből is kiderül, tehát itt jó néhány neves ember, aki eljön, ő azt mondta, hogy ehhez adom a nevemet, ebben részt veszek, és elmondom szívesen, hogy mi miért vagyunk jók, és miért vagyunk jók. Ugye eddig mindig úgy volt, hogy gyakran édesapámat is, vagy engemet is egy előadásról felkértek, hogy mondjuk, hogy a sportban hogyan működik, de én hiszem egyébként, hogy igen, tehát teljesen más területeken is sikeresek az emberek, és ez az eszmecsere, ez mindenkiben egy olyan gondolatébresztő lehet, vagy éppen elindít egy folyamatot, amivel a minőségét tudjuk javítani.
Milyen az együttműködés mondjuk egy ilyen tematika kapcsán a sportpolitikával? Mennyire kell és lehet bekapcsolni ebbe a folyamatba a sportirányítás? Gondolok itt arra, hogy ugye például dr. Schmidt Ádám sportértfelelős államtitkár a fővédnöke az eseménynek, hogy az ő jelenléte, vagy akár egy irányító szerepben lévő politikus jelenléte mennyire kell és szükséges egy ilyen konferencián?
Az biztos, hogy elengedhetetlen, hogy azok az emberek ott lennek, akik bizonyos keretet biztosítanak, és koncepciókat dolgoznak ki. Ugyanakkor kell az a közeg, és itt fontos vegyülni, ahol ezeket ténylegesen megvalósítják, és visszajelzést tudnak adni, hogy ez így működik, ez ilyen sikeres, mert ők dolgoznak a mindennapokban, és foglalkoznak ezzel a témával. De ugye itt a sportállamtitkárság, azt úgy gondolom, hogy nyitott fülekre találunk, és ugye meg tudjuk jelezni, tudjuk, hogyha bizonyos nehézségek legyen az a létesítményüzemeltetés, vagy éppen egyéb dolgok fennakadnak, és ebben jó az együttműködés, úgy gondolom.
Azért kérdezem mindezt, Mocsai Tamás a NAV vendégét a Trend FM-en, nek a ügyvezető igazgatója, korábbi majd 200-szoros válogatott kézilabdázó. Azért kérdezem mindezt, mert ahogy én látom, és olvasom, és hallom a sportpolitikán belüli alakulásokat, azért van egy olyan elvárás a kormány részéről, hogy volt egy befektetés, például a NEK-a, például lehetne sorolni nagyon-nagyon hosszan szerencsére, mert a kormány kiemelten támogatja a sportot, de hogy a teljesítmény legyen arányba a befektetéssel, és ez most egy elvárás a sportirányítás részéről, tehetségből teljesítmény, ugye ez a mottoja a konferenciának, de lehet azt is mondani, hogy befektetésből teljesítném, vagy ez egy más irányba vívő beszélgetés lenne?
Nyilván ennek mind van hatalmas beruházása, vagy egyéb költségvonzata, fenntartása, és azt tudjuk, az utánpótlás nevelés az azért nem annyira gazdaságos, legalábbis a kézilabdában, labdarúgásban egyébként ez másképp.
Még a kézilabda is kezd jól állni, talán nem?
Kezd, de ez nem olyan, hogy értékesíteni tudunk. Viszont abban az esetben, amikor mi egy koncepciót, egy gondolkodásmód, amire előbb is mondtam, egy nyerő embereket képzünk, annak nagyon nagy hatása van annak a sok százezer sportolónak, sok millió embernek, hogy lám így is lehet. Lám ez egy pozitív közeg, lám ez egy az egészségemre befolyásoló közeg, lám a sportnak is van olyan hatása, hogy nem tudom, hosszabban egészségben élhessünk, ez az állam számára szintén fontos, bizonyos gazdasági mutatókat nézve, és arról nem is beszélek, hogy a sportnak, a sportkultúrának, mint közösség, mint közösségépítő ereje, az ugye mindig rendkívül erős volt. És itt kell Magyarországon elérnünk arra, hogy ne csak sportnemzet, hanem sportoló nemzet legyünk. És visszatérve arra, hogy miért hívtunk meg ennyi fajta részből előadókat, mert én hiszek abban, hogy az együttműködés, az egymás megértetés, elmondás, hogy ki hogyan dolgozik, ez vezet oda, hogy ténylegesen teljes körben sikeresek legyünk, és ehhez kell az, hogy meghallgassuk, észrevegyük, gondolkodjunk, együttműködjünk más szakterületekkel is.
Ugye az egy pillanatra megütötte a filmet, amit mondtál az elején, hogy a kézilabdában nem annyira egyértelmű a befektetés és a haszon, mint mondjuk a labdarúgásban. Én azért alapvetően azt látom a kézilabdában, a hazai és a nemzetközi kézilabdában is, hogy azért egyre jobban prosperáló sportüzlet, tehát van nézőszám, vannak kiemelt csapatok, van forrás, akár támogatói forrás is, még Magyarországon is a labdarúgás után a legtöbb pénz szerintem a kézilabdában áramlik, nem csak állami támogatásból, hanem mecenatúrából is. Miért mondod mégis, hogy nem feltétlenül éri meg?
Én most arra gondoltam, hogyha csupán arra csupaszítjuk le, hogy egy utánpótlás játékosnak az értékesítés a nemzetközi piacon, akkor az labdarúgás az teljesen más üzlet, mint a kézilabda. Persze, tehát az 100 millió, tehát vagy millió eurós összegek, kézilabda az nem erről szól nyilván. Ugyanakkor van egy teljesen más értéke szerintem, és itt a sportkultúra, a kézilabda kultúra szerepe a társadalomban, az egy nagyon jó dolog. A kézilabda az iskolában program, ahol adunk egy, vagy a kézilabda szövetség ad egy olyan szakmai támogatást a testnevelőknek, hogy a sport felé hogyan lehet ezt a játékot bevonni a mindennapokba.
Visszatérve zárszóként a konferenciára, hogyha így kellene mondanod egy vagy két szekciót, ami szerinted úgy érdekes lesz, vagy amire te mindenképp be fogsz menni, és ezzel nem akarjuk megbántani a többieket, mert minden ember érdeklődése más, akkor tudsz mondani kettőt?
Hát nyilván a sportpolitika terület az izgalmas lesz.
Jó, hogy beszéltünk róla.
Beszéltünk, igen. Mondhatom a gazdaság területe is, hiszen a neves cégeknek az igazgatói, vezérigazgatói jönnek, és elmondják az ő tapasztalataikat. De hogyha itt a médiában, az is izgalmas, mert ott fényder arra, hogy ők hogyan gondolnak a tehetségről, a sikerről, a beválásról, a saját területükön, és lehet-e tényleg olyan összefüggéseket találni, és itt kíváncsi vagyok egyébként, hogy külső szemmel esetleg mit látnak, úgyhogy szerintem én nagyon izgatottan várom ezt a jövő hetet.
Jövő héten tehát Sport és Innováció konferencia, utána pedig megy tovább az élet. Említetted a beszélgetés elején, hogy édesapád az, amikor meccs volt, akkor bizony csöndbe kellett lenni csütörtöktől. Nálad otthon csöndbe kell lenni, amikor ennek a csapatai játszanak a hétvégén, vagy azért nem vagy ennyire érintett?
Ja, nem, az azért más, meg az ember másképp vezeti le a feszültséget egyébként. Tehát én például szívesen járok teniszezni, vagy elmegyek futni, vagy elmegyek az edzőinkkel beszélgetni a konditeremben, és akkor a sporton keresztül ezt a feszültséget abszolút le lehet vezetni.
diplomatikus válasz, és egyébként hasznos is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm,
meg sok sikert kívánok a nekem folyó munkához és a konferenciához. Mocsai Tamás volt a nap vendég itt a Tendefemen. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Mezei Dániel vagyok. Köszönöm, hogy hallgattak. További szép estét.